Mint azt már az előző beszélgetésünkben jeleztük, Tóth Tamás atya, pápai káplán, a Római Pápai Magyar Intézet rektora három doktor jelölttel látogatta meg a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségét. Az előző beszélgetésben megkérdeztük már Bárány Zsófia kutatót, most pedig Lakatos Bálinttal és Mihalik Bélával készített beszélgetésünket hallgassák meg. Mindketten doktorjelöltek és a Vatikáni titkos levéltár kutatói. Először Lakatos Bálintot kérdeztük meg, hogy mutassa be kutatási területét.
Ötödik alkalommal jártam idén a Vatikáni levéltárban. A magyar államtól kapott Klebelsberg Kuno ösztöndíj segítségével 6. Adorján pápának a pontifikátusa alatt keletkezett magyar kérvényeket kutattam. Ez a pápa 16. Benedek előtt az utolsó németalföldi, német származású pápa volt. 1522 és 1523 között uralkodott, és ebben az időben, még a Mohácsi csata előtti néhány évben vagyunk, nagyon sok magyar zarándok érkezett Rómába, már akkor is, és rendszeresen nyújtottak be a pápai kúriához különböző kérvényeket, felmentéseket, diszpenzációkat, amit a pápának kellett jóvá hagynia. Amennyiben kedvezően bírálták el kérvényeiket, akkor a kérvények szövegét a jóváhagyással együtt bevezették másolati könyvekbe. És ezek a kérvények nem maradtak ránk eredetiben, sőt, sokszor a pápai intézkedéseknek az írásos nyoma sem maradt fenn. Ez odahaza Magyarországon többnyire elpusztult, ám itt a Vatikáni levéltárban ezek kutathatóak. És ennek a rövid, másfél éves időszaknak is a magyar termése több mint 60 magyar személytől, vagy magyarországi személytől beérkezett kérvény.
Gondolom, hogy a levelezés nyilvánvalóan latin nyelven folyt, de milyen magyar neveket találunk ezekben az okmányokban?
A Rómába érkező kérvényezők a magyar társadalom minden rétegét képviselték, az egyszerű falusi jobbágytól a mezővárosi polgáron keresztül egészen az esztergomi érsekig mindenki megtalálható a sorban. Ennek a másfél évnek vannak szezonális sajátosságai is, mivel 6. Adorján pápa 1522. szeptemberében érkezik meg Rómába, ezért van egy rövid őszi időszak, amikor kérvényeznek, és télvíz idején értelemszerűen jóval kevesebben érkeznek Magyarországról, majd aztán tavasszal megindul a zarándokok csoportja, illetve a kérvényezők csoportja, és március-április folyamán nagyon érdekes jelenséget is láthatunk. Csoportos papszentelési kérvények bukkannak föl ezekben a másolati kötetekben, és úgy tűnik, hogy több egyházmegyéből való kispapok összeálltak, és itt Rómában kérték a felszentelésüket. A kérdésre válaszolva, igen, a kérvényeket latinul kellett benyújtani, és nagyon szigorú szabályok szerint kellett egyes szám harmadik személyben megfogalmazni, pontosan leírva a kérésnek a tárgyát, és meghatározva azt, hogy pontosan milyen kegyet kérnek őszentségétől.
Fantasztikusan érdekes világ tárul fel előttünk, gondolom könyvben majd kiadja a kutatásnak az eredményeit.
Reménykedem abban, hogy most az 5. kutatóutam alkalmával már összegyűjtve az összes szuplikációt, ezt hamarosan közzétehetem, részint valamilyen tanulmány formájában, részint meg maguk a szövegek is fontosak számunkra, hiszen odahaza ezek a források teljesen ismeretlenek, eddig senki nem tudta őket hasznosítani a magyar történelem tanulmányozása során, és így mindenképpen méltóak arra, hogy külön forráskiadványban megjelenjenek.
Bár az előbb említette, hogy még a Mohácsi vész előtt vagyunk, de lehet már érezni mégis valamilyen formában a török veszélyt?
Ezekben a kérvényekben a török veszély csak áttételesen bukkan föl. Egy nagyszebeni polgár nyújt be egy olyan kérvényt, hogy a havas-alföldi kereskedelmi kapcsolatai miatt őt törökösséggel, illetve eretnekséggel vádolják meg, és ez alól szeretné magát tisztázni. De mindazok a diplomáciai és politikai erőfeszítések, amik részint Magyarország részéről történtek az európai államok segítség nyújtásának, vagy segítő szándékának a keltésére, illetve a pápaságnak a nagyon komoly erőfeszítései, amik azt célozták, hogy Magyarországot pénzügyileg és politikailag megpróbálják a törökkel szemben még talpon tartani. Ezek közvetlenül ezekből a kérvényekből nem derülnek ki, ezekre más forrásokat kell szintén a vatikáni levéltárban vallatóra fognunk.
Nagyon szépen köszönöm, és most akkor Mihalik Bélától szeretném ugyanezt megkérdezni, hogy melyik korszakkal foglalkozik kutatásaiban.
Én Lakatos Bálint kollégámhoz hasonlóan most már másodszor vagyok Rómában ösztöndíjjal, először 2011-ben a Magyar Állami Ötvös ösztöndíjjal volt, amit jelenleg pedig Klebersberg ösztöndíjjal kutatok. Ahogy Bálint a török kornak az elejét, én a török kornak a végét, 17. századot kutatok, jellemzően 12. Ince pontifikátusát, ez a 17. század utolsó évtizede, 1691-től 1700-ig uralkodott a 12. Ince pápa, és ezekből az évekből a bécsi nuncius jelentéseit vizsgálom, amelyet ugye Bécsből küldött Rómába, illetve ennek a párját is vizsgálom, amit a bíboros államtitkár válaszolt Rómából Bécsbe. Emellett pedig még egy másik területet vizsgálok, az Ospiziódei Convertendi nevű intézményt, amit 1673-ban alapítottak itt Rómában, arra a célra, hogy a világ minden tájáról, tehát Amerikából, Afrikából, Európából ideérkező protestánsok itt térhettek meg katolikus hitre. És ebből a Ospiziódei Convertendiből kutatom a magyarokat.
Hol volt helyileg ez a zarándokfogadó?
Nem messze a Szent Péter bazilikától feküdt, mai Porta Santa Anna közelében.
Ekkor még létezett a Szent István által alapított zarándokház.
Igen, létezett, de mivel ez az intézmény egy sajátos programmal rendelkezett, egy felkészüléssel a katolizálásra, itt 3 hétig maradtak az zarándokok ebben az intézményben. Először ünnepélyesen megtagadták protestáns hitüket, majd utána megkeresztelkedtek, és akik olyan felkészülésben részesültek, azok már itt bérmálkoztak is.
Milyen érzés belépni a vatikáni titkos levéltárba, hiszen maga ez a szó olyan misztikus fogalmat rejt magában?
Nagyon fontos előre bocsánat, hogy magamhoz ragadom a szót, hogy a titkos levéltár félrevezető. Ugyanis arról van szó, hogy ez a pápának a magánlevéltára. Ilyen értelemben mindegyikünknek van titkos levéltára, hiszen azokat a magániratainkat, amiket egész életünk során őrzünk, azok alkotják a titkos levéltárat, és természetesen a katolikus egyházfőnek sokkal több irata van, és ez természetesen minden nép és részegyház érdeklődésére számot tarthat, de voltak éppen pusztán csak ez a megnevezésnek az alapja.
Örülök, hogy tisztázta ezt a fogalmat, de ettől függetlenül nem akárki teheti be a lábát a vatikáni titkos levéltárban.
Valóban egy ilyen megkötés van, hogy legalább doktori hallgatónak kell lennie a kutatónak. Egyébként érzésem szerint semmiben sem különbözik, mint akár egy magyar nemzeti levéltár, tehát ugyanolyan kiszolgálásban és nyitottságban van itt is részünk, hogy miben más mégis az a perspektíva, ami megnyílik. Egy világközpontnak a szemüvegén keresztül láthatjuk magát, akár a világegyházat is, de ezen a szemüvegen keresztül láthatjuk a magyar egyházat is. Hogyan láttak minket Rómából? Milyen ügyek érdekelték őket, milyen magyar ügyek. Ez például a nunciusi jelentésekből nagyon-nagyon jól kijön. Ugye itt a 17. század végén a török ellenes felszabadító háborúknak a kora, állandó heti szintű jelentéseikben pontosan beszámolnak a hadműveletekről, a hadmozdulatokról. De természetesen nem csak erről, hanem az egyéb egyházi ügyekről, a püspököknek a kérvényeiről, püspökök közötti ellentétekről, és ugye ez nagyon érdekes összevetve akár mondjuk a hazai forrásanyaggal, hogy a hazai forrásanyagból megismert ügyek közül mi éri el azt a szintet, azt az inger küszöböt, ami mondjuk a bécsi nuncióson keresztül eljut Rómáig.
Azt hiszem, hogy mind a ketten nagyon fontos munkát végeznek a magyar történelem szempontjából, ehhez további sok sikert kívánok mindkettőjüknek, és ugyanakkor talán nem büszkeséggel, de jó érzéssel tölti el egy átlag magyar hívőt, mint például engem az, hogy benne vagyunk a világegyház közepében, a világegyház történelmében.
Igen, és annak szerves részei vagyunk mindannyian.
Pontos.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.